Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a szép régi énekkel, a 226. dicséretünkkel. Az első két versével: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekiemből ki által tisztulnom, veszélyes vermemből és felszabadult. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem viraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, csak kedvére te szent felségednek.
Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezeti tagokat, illetve látogatókat, vagy akik messzebbről jöttek, illetve akik messzebbről néznek minket a YouTube-on. Isten hozott mindnyájunkat. Folytassuk az istentiszteletünket az új énekes füzet 31. énekével. Már érezzük, hogy itt a gyógyulásról, gyógyításról lesz szó. Begyógyított sebeink.
Begyógyított sebeink, elveszed a fájdalmaink, a gyengének új erőt ad, kegyelmesen megújítasz. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson. Az áldott orvos eljön, a szíved készen álljon. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson. Az áldott orvos eljön, a szíved készen álljon. Gyógyított sebeink, elveszed minden görcseink, őled nyerünk csak vigaszt, hisz újra helyreállítasz. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson. Az áldott orvos itt van, a szíved készen álljon. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson. Az áldott orvos itt van, a szíved készen álljon.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. A Királyok második könyvéből, válogatott versekből. Naamán, az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kis leányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az izraeli országából való leány. Arám király ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. Aztán tulajdonképpen meggyógyul Naamán, és amikor meggyógyul, akkor ajándékot akar adni Isten emberének, Elizeusnak. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja elő, hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád, sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Az, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békével. Feleljünk Isten igére imádsággal. Kegyelmes, szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük a mai gyönyörű szép napot, a napsütést, az egészségünket, ha még oly relatív is. Köszönjük legfőképpen azt, hogy ezt a szikrázó napsütést a lelkünkben is érezhetjük, hogy ismerünk téged, hogy a tiéd lehetünk, hogy a gyermekeidnek hívsz minket. Köszönjük, édesatyánk, hogy mindenestől ismersz. Köszönjük, hogy látod a gondjainkat, az örömeinket, látod a feszültségeinket. Látod, hogy mi megy belül, és hogy mi megy körülöttünk. Úrunk, azért is jöttünk eléd, hogy mindezeket a dolgokat, amiket élünk, amit az életünknek nevezünk, azt kitárjuk előtted, kitárjuk a szívünket, az indulatainkat, és megszabaduljunk a bűneinktől, megszabaduljunk a betegségeinktől, megszabaduljunk a feszültségeinktől, hogy újra örömteli életet élhessünk benned. Köszönjük, Urunk, azt a biztatást, amivel minket arra biztatsz, hogy hagyjuk el a bűneinket, és hogy legyünk a te szeplőtelen, hibátlan gyermekeid. És köszönjük, hogy olyan országot készítesz ezután, a világ után, amiben már sem bűn, sem fájdalom nem lesz, sem betegség. Urunk, azt szeretnénk most elkérni tőled, hogy ha van valami hiba a gondolkodásunkban, az életvitelünkben, életmódunkban, akkor mutass rá, biztos és bátoríts minket, hogy megtérjünk, megváltozzunk, újjászülessünk, hogy te hozzád forduljunk, és hogy a közösségbe bevigyük mindazt, ami minket nyomaszt, terhel, és hadd tudjunk átadni is, és átvenni is a terhekből. Taníts minket, Urunk, a közösség gyakorlására. Így hozzuk most eléd az életünket a mai napon, így hozzuk eléd a bűneinket, kérünk, hogy te világíts át minket, te szeretetteddel gyógyíts minket, te bocsáss meg nekünk. Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 214. énekünknek az első kettő versét énekeljük, így kezdődik Sok nyavajánkban. fennállva énekeljük ezt az éneket. Az igen, mi alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom most köztetek. Meg van írva Jakab apostol levelében az 5. rész 13. versétől a 16. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűnéteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Imádkozzatok egymásért, ez a mai alkalmunknak a címe. És most két imahét között vagyunk, az egyik az már lezajlott, a Allianz imahét volt az elmúlt héten. Aki esetleg belekukkantott, vagy ott volt, kiderül, hogy én ezt már prédikáltam kedden, úgyhogy most csalok, most megismétlem ezt a prédikációt. Tehát nyilván nem teljesen ismétlés lesz. Isten nagyon sokat adott azon a prédikáción nekem is. És úgy éreztem, hogy jó, és hát nagyon kell, hogy az év elején erről beszéljünk itt a gyülekezetben. Imádkoztatok egymásért, a közbenjárás a betegekért, ez az alcím. És a közbenjárásra tekintve egy kicsit, én emlékszem rá, amikor ezt először mondta egyik református testvérem, hogy közbenjáró imádság, akkor összevontam a szemültök, hogy ez nem katolikus szokás. Mert amikor a közbenjárásra gondolunk, akkor tényleg lehet, hogy előugrik a helvét hitvallásnak a szava, hogy ugye egy a közbenjáró, illetve ez bibliai ige, hogy egy a közbenjáró Isten és ember között az ember Krisztus Jézus, tehát nincsen szükségünk, ez a Heidelbergi Káté tanítja, és a helvét hitvallás, hogy nincsen szükségünk a szentek közbenjárására. Itt ez tulajdonképpen arról szólt, hogy az a bizonyos elterjedt szokás, hogy különböző, hát ilyen szenteknek a hierarchiája, vagy egyebe szerint közeledett az ember imádságban Istenhez. Erre mondja tulajdonképpen az ige, hogy nincs szükség ilyen fokozatokra, mert nekünk közvetlen bejárásunk van Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. Tehát a közbenjáró az Jézus Krisztus, egy a közbenjáró, illetve azt írja még Pál apostol, hogy a Szentlélek fohászkodik, kimondhatatlan fohászkodásokkal értünk. Tehát van két közbenjárunk is, a Szentlélek és az Úr Jézus Krisztus, akik tulajdonképpen egyek, és egyek az Atyával. Tehát rögtön a legmagasabb helyre tudunk menni. Tehát ilyen szempontból nem kell a szentek közbenjárása. De hogy mégis hogyan érthetjük ezt, a szentek közbenjárással mégis valamilyen szükség van, és erről szól a mai alkalmunk, mert ezek a szentek mi vagyunk. Sokszor megkérjük egymást, hogy te ne haragudj, ez is ez a bajom van, imádkoznál értem. Ez legális, jó? Tehát maradjunk annyi, hogy ez református körökben is legális, és jó, hogy miért, meg hogyan, ezt erről fogok ma beszélni. Tehát igenis kell a közbenjárás, kell a szentek közbenjárása, de mi ettől függetlenül mehetünk rögtön Jézus Krisztushoz, Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. A ima héten nagyon, nagyon szépen kezdték ezt a közbenjárásnak ezt a szavát kifejteni. Mi ez? Egy kicsit olyan furcsa közbenjárás, tehát van két ember, és akkor közben jár egy ember. Igen, tulajdonképpen a kapcsolat közvetítése. Tudom, hogy ha ezt mondjuk, hogy közvetítés, akkor beugrik, hogy ingatlan közvetítő. Szóval sok mindenhez társulnak a gondolataink. A kapcsolatot közvetítjük, postások vagyunk, és hát ez a lényeg a közbenjárásnak. Kinek van rá szüksége? Most három fél is van, ugye van egyik ember, akinek szüksége van rá, ott van az Isten, akihez el kéne jutnunk, és ott van a postás. Tehát ez a kérdés, hogy Istennek kell, hogy ő neki megmondjuk, hogy na hát ez is ez a baj és ez a betegség. Hát Isten nincsen képben. Hát Isten tud róla. Akkor nekünk miért kell ő neki elmondani? Na hát biztos, hogy Isten képben van, ő kapcsolatban van, vagy legalábbis várja, hogy kapcsolatban legyünk. Akkor kérdezem én, hogy akkor a betegnek, a kliensnek kell, mert ő nem tud még kapcsolódni? És akkor erre már azt mondom, nagy igen. Itt nagyon fontos, hogy a beteg megtudja, hogy van orvos, és van orvosság. A nem hívő tudja meg, hogy van Isten. És a felolvasott rész a Naamán története az Ószövetségből, ahol a kislány lesz a közbenjáró. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen annyit mond, hogy van orvos, meg van orvosság. És hogyha ismerné, ha kapcsolatba kerülne vele, na, akkor meggyógyulhatna. Milyen érdekes egyébként maga az egész helyzet, hogy Naamán egy hadvezér, nem is izraeli, tehát idegen, és ráadásul még ugye egy rabló csapat Izraelben rabolva elrabolja ezt a kislányt, és a kislány úgy látszik, hogy hát feldolgozta az eseményeket, és megszerette az úrnőjét, meg megszerette a gazdáját. Érdekes, hogy még az ellenség is emberből van. Ez csak egy ilyen apróság. Tehát, hogyha azt mondja Jézus, hogy ne csak a barátaitokért imádkozzatok, hanem az ellenségeitekért is, járhatunk közben az ellenségeinkért is, hogy gyógyuljon meg. Lehet, hogy akkor nem is lesz az ellenségem. No, hát így is történik, hogy amikor mégis most a történet elég viszontagságos, hogy hogyan jut el Naamán oda, és hogyan gyógyul meg. De végül is megtörténik a csoda, megtörténik a gyógyulás az akkori elég kemény betegségből, a leprából, ami egyébként most is sajnos még népbetegség, bár ismerjük az ellenszerét, de sajnos a szegényebb régiókban most is nagyon nagy gondot okoz. No, hát itt megtörténik a megtisztulás, tiszta lesz Naamán, és nagyon hálás, és valami más is történik, mert az igazi gyógyulásban mindig valami más is történik. Nem csak egyszerűen puty lepattannak rólam a sebek, hanem ugye azt olvassuk, hogy Naamán azt mondja, hogy de én most már nem fogom a régi bálványisteneket imádni, hanem én megtudtam, hogy Isten egy igaz Isten van, ez pedig Izraelben van. Tehát tulajdonképpen a gyógyulásnak a lényege az, hogy ő megismerte az igaz Istent, a gyógyítót. A gyógyítón keresztül, hát a profitán keresztül. Úgyhogy ez a minimális célunk, mert lehet, hogy sok egészségesre gyógyított beteg fog meghalni hitetlenül, és fog hát rosszul járni a végén. De nagyon fontos, hogy aki iránt gyógyítással fordulunk, annak a, hát az igazi cél az az, hogy megismerje Istent, és a lelke gyógyuljon. Tehát a kliensnek kell a gyógyító, és hadd hozzak még két példát. Az egyik az, hogy az Újszövetségben például a négy barát, akik a paralízisest beemelik Jézushoz, és ott van négy közbenjáró. Szinte tényleg annyira közbenjárók, hogy a lábát is helyettesítik, ők járnak a béna helyett, és oda viszik Jézus elé, és Jézus pedig meggyógyítja. Milyen érdekes, hogy nem azzal kezdi, hogy gyógyulj meg, hanem azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. Tehát Jézus, mint a gyógyító, ő eleve tudja, hogy mi a lényeg. És lehet, hogy többen csodálkoznak rajta, illetve csodálkoztak is, mert azt mondták, hogy hát ez hogy teheti? Ki az, aki megbocsáthatja a bűnöket? Csak egyedül Isten, nem? Te. Hát ez volt a helyzet. Úgyhogy az igazi gyógyulás testileg, lelkileg létrejön, és a paralízises föl kell, és dicsőíti Istent. Ez a lényeg. És aztán van még egy kis történet, ugye, amit az apostolok cselekedeteiből olvasunk, Saulus, mint aki később Pál apostol, Saulusnak a találkozása Jézussal, ami annyira hatással van, hogy megvakul, és amikor megvakul, és 3 napot sötétségben tölt, és gondolkodik, imádkozik, akkor elküldi Isten a számára Anániást, aki imádkozik érte, tehát egy közbenjáró imádság, és tulajdonképpen egy profétai vagy egy papi szabadító imádsággal az imádság hatására lehullanak a Pál szeméről, vagy Saulus szeméről a lepel, vagy ezek a pikkelyek, és nem csak a testi szeméről, nem csak testileg kezd látni, hanem Pál apostollá lévén a lelki szemei is megnyílnak, és megismeri Krisztust, Jézus Krisztust, a megváltót, és elkezdi őt hirdetni, és így lesz az egyik legnagyobb apostol és a új szövetség felének a szerzője, nagyobb felének. No, tehát azt látjuk, hogy a kliensnek van szüksége a gyógyulásra, és a kliensnek van szüksége nem csak testi gyógyulásra, hanem az Istennel való találkozásra. Jó? Tehát ez a lényeg. Hát akkor mihez kell mire van szüksége a közbenjárónak? A közbenjárónak is szüksége van erre, hogy ő imádkozzon, vagy hogy Isten felé, hát így ilyen mozdulatot tegyen meg a kliens felé. És az a helyzet, hogy ja, igen. Tehát itt minden történetben az derül ki, hogy Isten nem akar minket kihagyni. Jó, tehát ennyi. Hogy Isten szeretne minket bevonni, szeretne minket részlevővé tenni. És mondhatjátok, na de mi közöm hozzá? Vagy mondta Anániás, hogy én ahhoz az ellenséghez, megint az ellenség járja közben, hát az megöl minket. Azt mondja Isten, hogy nem, csak csináld. Be akar vonni, és közösségbe akar vonni a beteggel, a betegnek a meggyógyításával, sőt a hitre jutásával. Úgyhogy ez a, majd erről mindjárt többet is fogok beszélni, a Jakabi rész taglalása közben. Ez a lényeg, hogy a közbenjárónak meg kell ezt tenni, vigyük oda a betegeket az áldott orvos Jézus Krisztus elé. Ez egy papi szolgálat. Itt van megint az egyetemes papság, ugye, amit a protestantizmus hirdet, hogy ez egy papi szolgálat, ez mindenkinek a tiszte. Nagyon, nagyon fontos, hogy a lelkésznek, meg a hivatalos klerikusoknak nagyon kicsi a mozgásterük, de ti ott vagytok mindenhol. Tehát ahova ti mentek, ott papok vagytok, ott ti vagytok a gyülekezet kinyújtott karjai, szemei, szívei, és ha látjátok, hogy valami szükség van, akkor ti ott papi szolgálatot végeztek, hogyha megmondjátok, hogy hol van az áldott orvos. No, hát ez volt az első pont. A másik, tehát ez, hogy mi is a közbenjárás, és kinek van rá szüksége. A második dolog az, hogy mi a betegség. Mi az, illetve hát ki a beteg. És hadd mondjam azt, hogy a betegség tényleg olyan idegen test, nem a teremtési rend része, és olyan érdekes, hogyha valaki nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, engedelmes életet él Istennel, akkor az nem is nagyon beteg. Hát ezt mondjuk a nagy számok átlagában nem, tehát tudjuk, hogy ez nem papírforma szerint nem mindig így működik, de talán ti is megtapasztaltátok, hogy amikor nagyon ki voltatok egyensúlyozva, került a betegség. Én legalábbis megtapasztaltam, amikor ide költöztünk Káposztásmegyerre, hogy megismerkedtem a házi orvosra, és aztán 12 évig nem is nagyon találkoztunk egymással. Mi történt 12 év után? Hát építettük a templomot, nagyon sok volt a teher, éreztem, hogy a gerincem is fáj, el kellett mennem gerinc vizsgálatra. Aztán nem csak a templom építés terhei, hanem édesanyámat is elvesztettem 11 évvel ezelőtt. És mesemedence gyulladás, vagy minden húgyúti gyulladás, mindenféle baj, hónapokig betegeskedtem. amikor az egyensúlyok felborulnak, az erők elhagynak, a cselekvőképesség, az életkedv elvész, ez a betegség. De mi ez? És úgy gondolunk rá, mint egy kellemetlenségre, mint egy rosszra, és hadd mondjam azt, hogy most lássuk meg a jót, hogy a betegség nem más, mint egy indikátor, egy jelző, hogy baj van. Baj van, felborult az egyensúly, felborult a rend, nem vagy a helyeden, nincs a helyén valami. Gyökösi Jende így fejezte ki, hogy kiestél a rendből. És ez egy megtérésre hívás, hogy térj vissza, térj meg, térj vissza a rendbe. Lehet, hogy a gondolkodásmódod és az életmódod tette ezt, lehet, hogy az beteg, az egyensúlytalan, és ez később fizikai betegségben is kijön. Van is egy ilyen fogalmunk, hogy civilizációs betegségek. Mozgáshiányból, hát van, aki azért hízik el, ez főleg az amerikaiak meg az angol szászokra jellemző, hogy mindenhol kocsival mennek, nem mozognak, hanem ott van a sarkon az ABC, de azért kimennek kocsival, kocsiba ülnek. A táplálkozásból is nagyon rosszul eszünk, nem figyelünk oda, hogy mit eszünk. Hát a reklámok, meg az étvágyunk, a kedvteléseink szerint eszünk, egészen odáig, amíg nem jelez a szervezetünk, hogy nem bírom megemészteni. Vagy túl sokat eszem, vagy túl rosszul eszem, egyensúlytalan eszem, össze-vissza eszem, nassolok, sok édességet eszem. Civilizációs betegség a cukorbetegség például. Hát nem nagyon volt az a 20. század előtt még. De a 20. századdal, ugye, amikor a tudomány kitalálta, hogy hát milyen tápanyagok, milyen tápérték van, ugye fehérje, szénhidrát, zsír, stb., és akkor elkezdték tisztítani. Hát, hogy ennyi szénhidrát kell ahhoz, hogy én jól lakjak. Persze aztán azt nem nézték, hogyha túlzott bevitel van, meg nem tudok ellenállni az édességnek, akkor zsírosodom, akkor az elraktározódik. Na, tehát a táplálkozási bakik, az életmódbeli gondok, a túltisztított élelmiszerek, tehát ez mind érdekes, a tudományra hivatkozva változtak meg, és hát most ugye a 20. század közepe vége felé jött be ez, hogy nem kéne ennyire tisztogatni. Mégiscsak kell az a rost, amit eddig kipergettünk a gabonából, meg próbáltunk eltávolítani ezeket, mert kellemetlen, meg hát nem is szívódik fel, nincs is semmi szerepe. Hát persze kiderült, hogy van szerepe. Én ebből írtam az első diplomámat, annak idején még a teológia előtt, a rostdús táplálkozásból, és hát kísérleteztem is, hogy milyen regulátor szerepe van a rostoknak. Az ember, ahogyan eszi azt, az végigmegy a bélcsatornáján, de az nagyon sok mindent finoman szabályoz. Az ásványi sokat, a vitaminokat, a mindenféle felszívódás szabályoz. Aztán ő távozik belőlünk, de közben nagyon nagy szerepe volt, miközben megettük. Hát ebben lehet, hogy több tanítás kellene. Nem tudom, hogy a Biblia mennyire foglalkozik ezzel. A szomszédban vannak adventista testvéreink, ők ebből egész tőkét kovácsolnak, hogy mit szabad és mit nem szabad enni. Valószínűleg, hát alázattal szeretném mondani, hogy valószínűleg ők túlzásba viszik, de nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Nagyon sokat lehet tanulni, nagyon sok dologban igazuk van. Csak arra figyeljünk, hogy ne legyen ebből bálványimádás. De hát úgy is jelez a szervezetünk, úgy is jelez, hogy tényleg, ha valakinek érzékenysége vagy allergiája lesz valamire, hogy ezt nem szabad. De onnantól kezdve azt kerülni kell. Úgyhogy hála Istennek, hogy most már a kereskedelem és a tudomány is úgymond felkészült erre, hogy ez kijelezze, és hogy lehet is választani ilyen élelmiszereket. Hát sajnos nem túl olcsóak ezek, de meg kell hoznunk ezt az áldozatot azért, hogy a testünket karban tartsuk. Aztán az is lehet, hogy ha valaki visszatér egy egyensúlyos életre, lehet, hogy megszűnnek a betegségei. Nekem volt egy ilyen kliensem még 30 évvel ezelőtt a családsegítő szolgálatnál, aki nem lehetett szinte csak kekszet, meg vizet, mindentől kiütése lett, és Na hát a egy éves vagy másfél éves ilyen terápia alatt egy jó pár dolgot elkezdett tudni enni, és nem volt már annyira minden allergiás. A feloldatlan stressz is egy ilyen dolog. A menedzserek mindenféle munkahelyen, meg a lelkészek is, imittam ott, kikészülnek. Emlékszem egy lelkésztársamra, aki amikor a lelkész konferencián, amin voltunk Mátraházán, már beszélgettünk jó éjfélig, fél-kettőig, akkor mondtuk, hogy na, akkor most már tegyünk el magunkat hónapra, meg azt mondja, hogy ti már lefeküztök? Hát miért, te nem? Hát én négyig sose tudok elaludni. Hajnali négyig nem tud elaludni. Hát mit vétett ez a szegény szervezet? Hát nyilván valami olyan spanolt, pörgős állapotban van, amit nem tesz le, nem tud letenni, hogy így járt. Vagy kedves, más felekezetű, aranyos, most már nyugdíjba ment a lelkész testvérem is, hallottam, hogy na, hát most elment. Elment 3-4 hónapra, vagy elment Vatikánba, vagy elment Rómába pihenni, mert idegösszeomlást kapott. Lehet ezt túlzásba vinni, bármilyen helyzetben, szent emberek is vihetik túlzásba. Ez egy engedetlenség valahol, az arányok eltévesztése. A felgyorsult életmód, a pihenés, az alvás hiány legyengült immunrendszert hoz, és Isten azt mondja, hogy állj meg. Ja, hogy nem Isten mondja, nem a szervezetem? Mindegy, az is Isten mondja. Isten üzen a szervezetemünkön keresztül, hogy állj meg. És lehet, hogy úgy éreztem, hogy de hát nem tehetem meg, nem tehetem, mert most ezt el kell végeznem. És aztán ezt csak ott kötök ki az ágyba, vagy otthon, vagy a kórházi ágyban esetleg, és azt mondja Isten, hogy meg kell állnod. És most meglátjuk, hogy mi lesz. Meglátjuk, hogy mennek nélkül is a dolgok. Előre szólok, hogy az én szombatfélében nem a idegkimerültség miatt van, hanem ez egy rendszerben van. Tehát én ezt most így mondom, megelőzésként kapom, de hát ez egy nagyon jó dolog, és minden tanárnak, orvosnak, meg minden olyan embernek, aki az emberekkel dolgozik, és nagyon 24 órás szolgálata van, kívánom innen is, hogy bárcsak lenne egy ilyen rendszer, ami elküldené fél éves szabadságra 7 évente. Úgyhogy ez a felhívása Istennek a testünkön keresztül, hogy állj meg, tedd helyre a prioritásokat, tedd első helyre Istent, térj meg, térj vissza a rendbe, térj hozzám. A paralízises ugye megbocsáttattak a bűneid, Naamán megismertem az igaz Istent, és Saulus a lelki szemei is megnyíltak, és felismerte a messiást. Hát ez volt így a betegség és a betegekről, amit gondoltam, hogy elmondok még szinte bevezetésképpen. És most térnék rá arra Jakabi ígére, amit felolvastam, és még egyszer felolvastam, mert már olyan régen volt. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűnéteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az eleje az igaz ember buzgó könyörgésének. Figyelem, ezek intelmek, ezek tanácsok, tehát nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, A meg B plusz az egyenlő C, és akkor ez minden esetben így történik. Hanem mire szólít minket Isten? Egyrészt arra, hogy imádkozzunk minden helyzetben. A szenvedésben is, hát ezt valószínűleg átéltük már, hogy a szenvedésben gyakrabban nyúltunk az imádsághoz, mint az örömeinkben. De azt mondja Isten, hogy az örömeinket is vigyük Isten el, és imádkozzunk, énekeljünk dicséreteket. Ki az, akinek van egy ilyen szokása esetleg, hogy reggel azzal kell, hogy dicsőítést hallgat? Senki? Vagy ki az, aki esetleg dicsőítést énekel? A református kalauzunkban egyébként sokszor oda vannak írva ilyen javasolt énekek is. Ki az, aki esetleg ezt használja? Javaslom, hogy éljünk ezekkel. Vagy én, amikor régen még nem helyben laktam, és úgy kellett dolgozni mennem, hogy mentem a 7-es busszal, 3-4 órát egy nap, akkor nagyon jó érzés volt fülembe dugni a dicsőítő énekeket, és akkor egész máshogy mentem be a munkába. Dicsőítsük Istent az örömben. És aztán azt mondja, hogy ha valaki beteg, akkor pedig hívja magához a véneket. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a presbiterek azok orvosok vagy mágusok, hanem arról van szó, hogy osszátok meg a gyülekezettel. És ez a fontos dolog most itt a mai alkalommal, hogy a gyülekezet, a gyülekezeti alkalom, a gyülekezet közössége, az egy gyógyító közösség is. Minden egyébben is lehet közösségben lenni, az örömben is, a munkában is, de a gyógyulásban is, a betegségben is. Az a felhívása Istennek, hogy a baj és a szenvedés ne legyen elrejtve. Miért kell erre figyelmeztetnünk? Azért, mert vannak olyan reflexek bennünk, amik visszatartanak. És hadd mondjam, ez a mi gyülekezetünk sem mentes ettől. Még annak idején régen voltunk egy anglikán gyülekezetben Hajnalkával, és ott nagyon, nagyon mintaszerű gyülekezet volt, és mi is a életünk teljében, virágában ott voltunk ösztöndíjasként, és nagyon-nagyon tetszett nekünk ez a gyülekezet, és ragyogó házaspárkör tartott el minket, és aztán, amikor 20 év múlva visszatértünk, és megint ott voltunk, akkor a házaskörnek egy-két tagja, jó pár tagja hiányzott, mert aztán felkerestük őket, kiderült, hogy hát vagy elváltak, vagy betegek lettek, és valahogy nem tudták megosztani a gyülekezettel. A gyülekezet, nem azt mondom, hogy kitaszította őket, csak nem biztatta őket arra, hogy ezt hozzátok be, és hogy ezzel dolgozzunk együtt. És szépen kisorultak a perifériáról, és eltűntek, és lehet, hogy nálunk is vannak ilyenek. Tehát én azért is mondom ezt most mindannyiunknak. Itt is tudok olyat, akinek baja volt a házasságával, és nem szólt időben, vagy hát nem is szólt egyáltalán, és aztán csak annyit tudtam meg, hogy hát már x ideje elváltak. Tudom, hogy ez nem, senki sem akar erre fölvágni, hogyha valami ilyen gond van, de mégis Isten arra hív minket, hogy osszuk meg a gondunkat is. Van egy ilyen fajta szemérvesség, hogy jaj, nem akarok senkinek a terhére lenni a saját bajommal, van mindenkinek elég baja, és még így mondom, hogy a sokszor a gyülekezet vezetősége is, még abban is volt ilyen, tehát az elmúlt időszakban, hogy csak később tudtam meg, csak annyit mondtak, hogy hát most egy darabig nem jövünk, de imádkozzatok értünk. És akkor hírzárlat. És ez már akkor is berzenkedtünk el, hogy de hát miért imádkozzunk? Ha jól lenne tudni, hogy miért imádkozzunk? Hát betegség. Na szóval én nem azt akarom mondani, hogy furakodnunk, turkálnunk kell a másiknak a magánügyében, de van egy olyan része ennek a dolgnak, hogy akkor tudunk közösen terhet viselni, és akkor tudunk egymásért imádkozni, hogyha tudunk elég dolgot. És nem kell szégyelni. Az igazság, hogy a gyerekeinkben, vagy a betegségben, normál esetben, egy intim, egy jó közösségben megvan az az igény, hogy én nem akarok egyedül szenvedni. És nyilván itt is, amikor valakinek megvan a családi köre, vagy tehát van egy társa, vagy vannak gyerekei, azt mondja, hogy hát lehet, hogy ennyi elég. És Istennek legyen hála, hogyha ez így működik, hogy nincsen egyedül. Én most ránézek a családi képre. Az én kislányom a 8, vagy most már mindjárt 9 éves, és amikor valami fájdalma van, akkor egyszerűen érzi azt, hogy kell valaki mellé. Nem vagyok én orvos, meg nem tudok gyógyítani, de azt mondja, hogy apa, fáj a lábam, és akkor masszírozd meg. Hát biztos, hogy az hatalmas nagy hatással lesz rá. Nem tudom, hogy mi hat, de az a lényeg, hogy az, hogy ott vagyok vele, hogy fogom a lábát, masszírozom, lehelem, stb. Egyszer csak elmúlik, vagy mindenképpen jobban lesz, a lelke jobban lesz. Tehát a gyerekekben is megvan ez a reflex, tehát ezt a gyermeki reflexet hozzuk be a gyülekezetbe, hogy figyeljetek, baj van. És nem tudhatod, hogy kinél van a megoldás. Nem tudhatod, hogy ki az orvos, aki ott ül a gyülekezetben. Vagy ott ül az, akire szükséged van. Nagyon fontos, hogy mindent behozzunk a gyülekezetbe. Persze nem csak a szemérmesség a gond, hanem sokszor a büszkeség is. Hát ez most főleg a férfiaknak szegezem, de lehet, hogy vannak közöttünk büszke nők is. Én nekem nem lehet bajom. Az nem férfias. Meg nem akarok nyavajogni. Utálom a nyavajgókat, és én meg pláne nem akarok nem akarok ebbe a hibába esni. És valahol azt mondjuk ezzel, hogy én nekem erősnek, tökéletesnek és hibátlannak kell lennem. És ha mégsem, azt nem vallhatom be. De bevallhatod. Nem kell takargatni. Na, tehát a keresztény közösség arról szól, hogy a világgal ellentétben, a világ az ugye az erőseket istenítése, a gyengeket pedig néha megüti és kikalapálja maga közül. De legalább a gyülekezetben ne legyen ez így. A gyülekezetben elvállalhatjuk azt, hogyha van egy gyengeségünk. Miért is? Mert lehet, hogy Isten ezen keresztül jelez, vagy ezen keresztül tanít, vagy ezen keresztül használ valamire. Volt közöttünk tolószékes ember is, és amikor megjelent közöttünk, akkor annyira sokan felismertük, hogy neki adnivalója van ennek a közösségnek, hát ő tolószékes mi voltában. Az, hogy valami fogyatéka van, az nekünk valamit adott, valami más szemléletet. Ha egy férfi felfedezi egy betegségét, vagy egy gyengeségét, vagy egy hibáját, akkor nem azt mondom, hogy legyen rá büszke, hanem azt mondom, hogy ossza meg. Mert Isten valamit akar ezen keresztül művelni. Azt mondja Pál apostol, hogy tövis adatott a testembe, a sátán angyala. És háromszor kértem, hogy távozzon ez el tőlem, de Isten azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célt. Gyönyörködöm azért az erőtlenségekben és az üldöztetésekben és a szenvedésben, mondja Pál. Nem perverz, ez egy kicsit. Tehát lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez kicsit erős, csak én annyiban szeretném ezt tompítani, hogy nem, ez egy jelenség. És nem is akármilyen. Ez Istennek az eszköztárában van. Ez az életünk része, ne tagadjuk le. Nem kell letagadni. Másnak is van. Hát ezt nem látjuk, mert ő is letagadja. Na, tehát ez a bujdosási verseny, vagy ez az eltakarási verseny, ne legyen divat nálunk. Jó? Tehát persze nem azt mondom, hogy most mindenki zúdítsa másikra az, hogy az összes, tehát a zárójelentését, hogy na, ez mind van. Nem. Csak annyit, amennyi kell. Tehát itt is a mértékletesség a lélek ajándéka, hogy tudjuk, egyáltalán kérdezzük meg Istent, hogy ezt kinek kell elmondanom? Kivel kell megosztanom? És aztán az is lehet, hogy ha megosztjátok a gyülekezet vezetéssel, a prezsiterekkel vagy a lelkészekkel, ők már tudják, hogy hova kell fordulni. Technikailag is, de hát mindenképpen Istenhez. Nagyon fontos, hogy ne takargassuk, ne szemérmeteskedjünk, és ne legyünk büszkék, hanem vegyük Isten elé, és Isten majd mondja, hogy mit kell vele csinálni. És igazán, amikor azt mondja Pál apostol, vagy itt a Jakab apostol, hogy imádkozzatok egymásért, akkor ez a bizonyos közösségi közbenjárás, amikor egy beteg meghívja a gyülekezet képviselőit, igazán a gyülekezetet hívja meg, hogy viseljék őt a szenvedésében, és akkor a prezbiterium, vagy a prezbiterek közül, akik erre éreznek hivatást, azok eljönnek, és akkor imádkoznak érte. Itt nagyon, hát két rizikós dolog, vagy necces dolog is van. Az egyik az, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Húha, erről nem volt szó, vagy hát ha erről szó van, akkor lehet, hogy én nem vagyok alkalmas erre. Egyszer egy alkalommal, amikor Angliában voltunk, ott találkoztunk először ilyen, de egy nagyon konzervatív, tehát nem egy karizmatikus gyülekezetben voltunk. Ott volt az, hogy valaki imádságot kért, és akkor elmentünk a munkatársakkal, és imádkoztunk. Na, és a lelkész rögtön, aki ezt vezette, azt mondta, hogy hát akkor valljuk meg a bűneinket. És akkor elkezdte vallani a bűneket, és így néztem, hogy jaj, hű de bátor, én ezt nem tudom megcsinálni, még nem is tudok olyan jól angol szerencsére. Na, tehát az a lényeg, hogy itt vannak bizonyos dolgok, amik nem szabad, hogy elkerüljék a tekintetünket. Miért kell bűnt vallani? Azért, mert az őszinte ima közösségben lehet, hogy az egymás elleni bűnök is, vagy hát az Isten elleni, vagy az életmódom elleni bűnöm, az Isten elleni valamilyen olyan lázadás kiderülhet, saját személyem, egészségem ellen is, vagy a rossz szokások, az istentelen életmód, vagy a gondolkodásmódom is kijöhet, hogy hol van a betegségnek az a kórokozója, a kóroka. És a bűnvallással nagyon sokszor ez a bizonyos bűnbocsánat is jön, és akkor mondhatja Jézus, hogy megbocsátattak a bűneid. És lehet, hogy valaki nem épül föl fizikailag, mert már ott tart, de megbocsátatnak a bűnei. És nem egy mágia ez, vagy nem egy parancsolat, hanem ez egy igei tanács, hogy jöjjenek össze, hívja magához a presbitereket, és akkor imádkozzanak érte, és ebben benne van a bűnvallás is. A másik necces dolog az olaj, hát mi van az olajjal? És annak félelmeink, hogy ez nem katolicizmus, ez hát ott mindenféle liturgizmusnak a fogjai leszünk, meg nem fogja azt hinni az ember, hogy az utolsó kenetet adjuk fel neki. Most itt két félreértés is van, nem katolicizmus, és nem utolsó kenet. Jó? Tehát nem katolikus egyházban is nem így van, az a betegek kenete, és lehet, hogy sokszor olyan esetben adják föl, ahol már nincs visszaút, de ez a betegek kenete, és mit fejez ki? Mind a katolikus, mind a református, minden szabad keresztény, minden egyházban azt fejezi ki, hogy megerősítsük a szövetséget Istennel. Ez a szövetség megerősítő jel, Isten nevében felkenéssel megszentelünk valakit, és felkészítjük arra, ami jön. Legyen meg a te akaratod. Legyen az gyógyulás, vagy a halálban való Isten elé állás. Az elmúlt időszakban két személlyel is volt ilyenünk a gyülekezetben. Nekünk is új dolog ez, hogy ezt elkezdtük gyakorolni, de hála Istennek nem is nagyon volt eddig rá szükség. De hogy tudjatok róla, hogy van ilyen, és ennek van létjogosultsága. Nyilván nem fogunk rohangálni olajjal mindenkihez, akinek valami tüsszentése van, hanem itt nyilván komoly dolgról van szó, ami tényleg akár az embernek az életét, a család életét, meg sok mindenét boríthatja. Az olaj a megkenés, tehát hitvalló fizikai kifejezés egy szellemi igazságnak, hogy istenéi vagyunk, átadjuk magunkat teljesen, az ő gondjaira bízzuk magunkat. Nem mágia, nem gyógyszer, nem a ritusban bízunk, hanem Krisztusban bízunk. És nem csak ezek az alkalmak vannak, lesz is most ebben az évben gyógyító jelenlét, amit szoktunk tartani, gyógyító jelenlét hétvége, illetve hát a dicsőítő imaszolgálatos istentiszteleteken minden gyülekezeti tagnak van arra lehetősége, hogy imádságot kérjen. Ez sem mágia, nem lelki gondozás, hanem egyszerűen az, hogy amikor az testvérek elé viszem, az imaszolgálatosok elé viszem azt az ima témámat, akkor Isten jelenlétében vagyunk együtt, és kijöhetnek olyan dolgok. Isten megmutatja, szent lelkével megmutatja esetleg azt a dolgot, ami akár a kórok és a gyógyulás módját is megmutathatja, vagy egyáltalán itt a közösségben létel és gyógyít. Összefoglalom, tehát a közbenjárás, kapcsolatközvetítés, összekötés a közösséggel, közösségben lét, és Istennek ez tetszik. Gyakoroljuk a közbenjárást. A betegség pedig nem büntetés, hanem indikátor, jelzés, hogy valami elromlott, valami felborult, visszahívás Istenhez. Gyere vissza a rendbe Istenhez. És az igazi gyógyulás, az pedig nem egyszerűen egy tünetnek a kezelése, hanem Isten bocsánatának a kiáradása, és az Isten megismerése, és az gyógyít örök életre. Amen. Még egy dolog, a kérdések itt vannak a papírunk alján. Mi akadályoz abban, hogy megozza bajod, a betegségedet, a gyülekezettel? Itt egy kis önvizsgálat, hogy van-e bennünk ez a büszkeség vagy szemérmesség. Mi akadályozott eddig a másokért való közbenjárásban? Lehet, hogy tévhitek, vagy az, hogy alkalmatlannak tartod magad, de hát sok más is. Illetve mi motivál ezután a közbenjárásban, és hogy hogyan változtathatsz a hozzáállásodon? Hát ezzel dolgozunk otthon házi feladatként. Most pedig az ige hirdetésre feleletként énekeljünk az új énekes füzetnek a 148. dicséretét. Halld meg, imám! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te nem az egészségesekért jöttél, hanem a betegekért, és annyira jöttél hozzánk, amennyire be tudjuk látni, hogy betegek vagyunk mi is. És köszönjük azt az egészséget, amire elhívsz, a bűnbocsánatnak, a hozzátérésnek az egészségét. Úrunk, így most eléd hozzuk közbenjáróként a krónikus és az akut betegeket, a frissen műtötteket, gyógyítsd őket, rehabilitáld őket, és készítsd a műtendőket a sikeres műtétre. Imádkozunk az orvosokért, úrunk, a ápolókért, a gyógyszerészekért, a kutatókért. Nagyon értékes munkát végeznek. Olyan sokat köszönhetünk nekik. Kérünk, hogy adj nekik hatalmas munkabírást, de nekik is adj józanságot, egyensúlyt, hogy tudják, hogy Te vagy az áldott orvos, és ne akarják átvenni tőled azt, ami Te rád tartozik. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy felismerhessük a betegségeink okait, és meg tudjuk azokat változtatni. Bocsáss meg, Urunk, a kizsákmányoló, az esztelen életmódunkért, a meggondolatlanságért, az étkezésben, a mozgásban, a ritmusunkban. Bocsáss meg ezekért. Bocsáss meg a túlmunkát, a stresszet. Bocsáss meg azért, hogy addig hagyjuk magunkat, amíg el nem jön a kiégés, vagy ránk tör a pánik, vagy a depresszió, vagy a mániák, vagy a félelmek, a fóbiák. Urunk, gyógyítsd a lelkünket, gyógyítsd a gondolkodásmódunkat, hogy meg tudjuk változtatni az életmódunkat, hogy meggyógyulhassunk. Urunk, imádkozunk az olyan szellemi elhajlásokért, betegségekért és háttérokaiért, amik talán így ránk estek, vagy ránk zúdultak. Imádkozunk azokért, akik devianciák, vagy abúzusnak az áldozataivá estek, akik erőszak, vagy háborús traumákat szenvedtek el, akiket valamilyen elnyomásban részesítettek. Urunk, Te hozd a felszínre ezeket a sebeket, és Te gyógyítsd őket. És használj minket ebben. Imádkozunk, Urunk, a megkötözöttekére, akik függőséggel harcolnak, akik valamilyen szellemi fertőzés áldozatai lettek, akik báványimádásban vannak, bármilyen istentelenségben. Urunk, kérjük elsősorban az ő szellemi gyógyulásukat. Most Urunk, arra kérünk, hogy ezt a betegséget, ami megjelenik az életünkben, ezt fordítsd a javunkra, hogy megtaláljuk, meglássuk, észrevegyük a jelzésedet, hogy a betegségnek a kiszolgáltatottsága, a tehetetlensége tegye lehetővé az elcsendesedést, ami eddig nem volt, a Te eléd járulást, amit elfelejtettünk, vagy elmulasztottunk, az önvizsgálatot és a bűnbánatot, ami elkopott, és hozza magával a megtérést, a hozzád fordulást, a fontos dolgok helyükre kerülését. Köszönjük, így köszönjük a betegséget is, amennyiben hozzád terel vissza. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ne féljünk a betegségtől sem, ne féljünk a megosztástól sem, és ne féljünk a közbenjárástól sem. Segíts, Urunk, hogy lehessünk közösségben egymással a bajban is, és hogy erről ismerjenek meg minket, hogy annyira szeretjük egymást, hogy olyan intim közösségben vagyunk, hogy megmerjük osztani, ami fáj, hogy tudunk együtt szenvedni. Segíts, Urunk, hogy a gyülekezetünk is és gyülekezeti alkalmaink is legyenek lelki, szellemi gyógyuló helyé, gyógyító műhelyé. Köszönjük az eddig meggyógyult betegjeinket, köszönjük a testi, lelki és szellemi gyógyulásokat, köszönjük a megtéréseket, az újjászületéseket, és most szeretnénk, Urunk, ezt a papi szolgálatot átvenni. Értjük, hogy küldesz minket. Taníts minket közben járni. Megemlíteni téged, hogy te vagy az áldott orvos. Ne szégyeljük, hogy téged ismerünk, hanem mindannak, akinek szüksége van rád, merjük tovább mondani, hogy én ismerlek. És neked is ő rá van szüksége. Urunk, imádkozunk azokért, akik már megfordíthatatlan állapotban vannak. Kérünk, hogy a halálos ágyon is te legyél a kísérőjük, te legyél a társuk, vigasztalásuk, reménységük. És Urunk, azokért is imádkozunk, akik elvesztették a szeretteiket. Kérünk, Urunk, hogy te legyél most velük a nehézben, a vesztességben, a fájdalmakban, és te adj nekik is reménységet, vigasztalást. Urunk, imádkozunk a nagy teher alatt levőkért, a vezetőkért, akár egyházban, akár a világban, mindenhol kérjük, hogy áld meg őket bölcsességeddel, hogy helyre tegyék az életük ritmusát, hogy téged tartsanak elsőnek, téged tegyenek első helyre, és a te szolgálatodat. Így imádkozunk, Urunk, azért is, hogy mind a kormányon, mind az ellenzékben levők megvilágosodjanak, megtisztuljanak, megtérjenek, hogy elcsendesedjen ez a kiabálás, ez a sárdobálás, ez a hamisság, ez a szenzációhajhászás, hogy hadd tudjanak a szolgálatra koncentrálni, hát tudjanak alázattal téged nézve, a te bölcsességedet és útmutatásodat és vezetésedet keresve ők is vezetni. Hadd legyenek ők is vezetve vezetők. Urunk, köszönjük, hogy minket is tanítasz, köszönjük, hogy egyfolytában kapjuk tőled az üzeneteket, az útmutatásokat, segíts, hogy engedelmesek legyünk, segíts, hogy közösségben tudjuk megélni az örömöt, a bánatot, a szenvedést. A te kezedbe adjuk a lelkünket, ajánljuk a közösségünket. Jöjj, Úr Jézus, jöjj, Szentlélek, jöjj, Atya Isten, legyél velünk. Amen. Az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 395. dicsérettel fejezzük be az Isten tiszteletünket egy közösségre buzdító ének, Isten szívén megpihenve. Forjon szívünk egybe. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.